Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levél 5. részéből olvasom, a 21. verstől a 33. terjedő versekből. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztulva, megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Teléd jövünk ezen a mai reggelen. Teléd, aki az Úr Jézus Krisztusban váltottad meg a te népedet, az egyházat. Aki az Úr Jézus Krisztusban kerestél és keresel bennünket újra és újra. Te eléd jövünk, aki a te fiadban, Jézus Krisztusban szövetséget kötöttél velünk, hasonlót férfi és nő szövetségéhez a házasságban. Te eléd, aki féltőn szerető Isten vagy, aki féltékeny szeretettel szeretsz bennünket, és azt várod, hogy mi ne szeressünk más isteneket, hogy a te helyedet, ami szívünkben semmi más el ne foglalhassa, hanem legyünk a tiéid testestül, lelkestül, egész életünkben, halálunkban, minden körülmények között. Köszönjük neked, Atyánk, ezt a hihetetlen, mély, mindent elfedező, mindent eltűrő, hatalmas kegyelemmel teli szeretetet. A te mély, szenvedélyes szeretetedet, amellyel azt munkálod, hogy a tiéid legyünk, és hogy ezen a világon minél többek legyenek a tiéid, hogy oda áldoztál ránk mindent, odaadtad a legtöbbet értünk, te fiadat, szeretett fiadat, az Úr Jézus Krisztust. És Urunk, megvalljuk neked, hogy bár bennünk megszületett a válasz a te szeretetedre, viszont szerettünk téged, és beléptünk ebbe a szövetségbe, mégis oly sokszor találtattunk hűtlennek, szívünkben meghidegültnek, sokszor csaltunk téged meg, mentünk más utakra, kerestünk más dolgokat, amelyek megelégítenek, lettek más kincseink a szívünkben, mint te magad, és te mégis nem szüntél meg bennünket szeretni, nem szüntél meg hűségesnek lenni, megbántott, csalódott házastársként is bennünket magadhoz visszafogadni, és visszahívni. És ez a csodálatos, titokzatos kapcsolat, amelybe behívtál bennünket, ez a mai napon is él, érvényes és itt van velünk. És mi szeretnénk ebben megújulni és megerősödni. És szeretnénk úgy figyelni a Te igédre, úgy megnyitni a mi szívünket a Te üzeneted előtt, ami mint férfiakat és nőket, mint házastársakat, mint egyedülállókat szólít meg minket, hogy készek vagyunk Te neked engedni, Te neked igazat adni. Várunk Téged, mint megbocsátó, mint gyógyító, mint szabadító Istent, aki mindig tudsz újat kezdeni. Várjuk, hogy Szent Lelkedet így árasz ki ránk ma, így kezdjél újat a mi életünkben. Így ragadj bennünket meg, és vonj bennünket magadhoz. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 20. fejezet 14. versét, a 10 parancsolatból. Ne paráználkodj! Kedves testvérek, két héttel ezelőtt a 7. parancsolat kapcsán arról esett szó, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, Istentől való ajándék és rend a világban. Beszéltünk arról, hogy sokan azt gondolják, hogy idejét múlt intézmény, mások meg vágynának a kizárólagos kapcsolatra, de sok csalódás miatt illúziónak tartják a házasságot. Mindezekkel együtt Jézus Krisztus követői egyrészt érvényesnek tartjuk ezt ma is, másrészt meg Isten kegyelméből még lehetségesnek is. Mivel ez a szövetség Istentől való rend, abban Isten teremtői szándéka testesül meg, ezért Isten óvja és védi ezt a kapcsolatot. Isten felismeri, hogy a tőle elszakadt emberben és világban micsoda hatalmas erők munkálkodnak annak érdekében, hogy ezt a teremtői rendet alássák és megrontsák. És ezért szükségesnek tartja, hogy abban a 10 igében, amit az ő megváltott Izrael Egyiptomból megszabadított népének ad, hogy ez formálja az ő életüket, ebből a 10-ből egy a házasság szent voltáról szóljon. Mert a 7. parancsolatnak az elsődleges jelentése, hogy ne törj házasságot. Majd beszélünk tágabb jelentéseiről is, de ma még ennél maradunk. Ne törj ki a magad házassági szövetségéből, és ne törj be egyedülállóként vagy házasként két másik ember szövetségét. Mai napon is még elsősorban a házasságban élőkhöz szólok, de mivel mindannyiunk nagyobb családjában élnek házasok, mivel hatással vagyunk házaspárokra, emberekre, valamint arra, hogy ki mit gondol a házasságról, mivel mindannyian találkozunk házassági válságokkal a környezetünkben, sokszor magunkban is, de mindjárt beszélek, de most a környezetünkben, az egyedülállókról szólok, mivel magunk is lehetünk még házasságkötés előtt, bár nem mindenki, aki egyedül él, ezért mindaz, ami elhangzik, mindannyiunknak szól. Annyira jó lenne egy olyan gyülekezet, vagy egy gyülekezetben azt tudnánk megélni, hogy amikor a házasságról van szó, akkor az egyedülállók nem éreznék magukat sem kívülvalónak, sem esetleg szívük mélyen irigynek. És amikor majd az egyedülállókról, vagy az elválásról van szó, akkor a házasságban élők nem érzik azt, hogy ennyi közöm nekem ehhez, hanem hogy együtt hordoznánk egymást szeretetben, és így töltenénk be a Krisztus törvényét. A házasság törés leggyakrabban nem derültékből villámcsapás, azaz nem jellemző, megtörténik, de nem jellemző, hogy olyan házasságokat érjen, ahol férj és feleség kapcsolata élő, kiegyensúlyozott és harmonikus. Magát ezt a fájdalmas eseményt folyamatok előzik meg. És a mai igehirdetésben azt szeretném körüljárni, hogy melyek azok a folyamatok, jelzések, amelyekre időben oda lehet és oda kell figyelnünk, hogy megelőzhessük a bajt. A házasságnak a célja az egy testté létel. Ezt olvassuk Mózes első könyvében, hogy ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez a közösség, az egy test valósága egyrészt létrejön a házasságkötéskor, Másrészt azonban egy életre szóló elhívást, feladatot is jelent férfinak és nőnek. Testi értelemben az egységük, lelki értelemben, amihez most ide tartozik, az érzelmi életük, a gondolkodásmódjuk, az intellektuális életük, valamint az akaratuk, valamint, most így mondom, szellemi, pneumatikus, Isten lelke szerint való, Isten előtt való életben is. Ez az egység újra és újra megpróbáltatik. Újra és újra kihívás elé kerül különböző élethelyzetekben. És ezek a megpróbáltatások ideális esetben megoldódnak és mélyebb egységre vezetnek. Az egy testé lételnek a valósága kiteljesedik, vagy inkább elmélyül az évek során. Ugyanakkor egy-egy komolyabb válság, amely nem oldódik fel, vagy éppen apró, láthatatlan események, folyamatok, éljünk most ezzel a képpel, repedéseket hoznak létre az egy test felépítményén. Ha az egy test, ha az egyélétel egy olyan épület, amit Isten akar, amit Isten szándéka szerint való, akkor sok minden repedéseket hoz létre ezen az épületen. És amikor ezek a repedések megszületnek, mélyülnek, nyílnak, akkor a házastársi felek olyan komoly hiányokkal élnek, és egymástól úgy eltávolodva élhetnek, hogy egy olyan helyzetbe kerülnek, ami a házasságtörés szempontjából nagyon is sebezhető. Hát ezekről a repedésekről fogok először szólni, hogy mi visz bennünket oda, hogy aztán már sokszor úgy tűnik, nincs visszaút. Sokan nagyon jól tudják, hogy a házastársi szeretet, illetve egyetlen a szeretet, de a házastársi szeretet ragaszkodás fogalmára is három kifejezést használ a görög nyelv, amelyek a szeretet három dimenzióját jelenítik meg. Ezek a filia, az érosz és az agapé. Ezeknek a felhasználásával szeretném bemutatni ma azokat a veszélyes folyamatokat, amelyek a repedésekhez vezetnek, abból a célból, hogy időben felismerjük, néven nevezzük, és még ma Isten gyógyító kegyelmét kérjük az életünkben. Az első a filia. A filia a barátság dimenziója. Azok iránt érezzük, akikkel jó együtt lenni, akikkel órákig tudunk beszélgetni, akiknek élvezzük a társaságát, akikkel elrepül az idő, pillanatokon belül órák. Barátság más barátokkal is, de barátság a házasságban is. A filia szeret együtt tenni dolgokat a másikkal. És a jelszava, hogy mi jól megértjük egymást. A házastársi egységnek elengedhetetlenül fontos eleme ez is. A mai gyorsan ágyba bújjunk hozzáállás, különben éppen a filia kibontakozását, folyamatos kialakulását és elmélyülését lehetetleníti el. Mert a szex erős stimulusa gyakran elnyomja az ismerkedésnek, a barátságnak a fokozatos kifejlődését. Visszatérve a házaspárokra, egy házaspár közös életének korai szakaszában a filia a legtermészetesebb módon van jelen. Barátok. Együtt csinálnak dolgokat, együtt mennek ide, vagy oda, vagy moziba, együtt mennek a barátaikhoz, sokat beszélgetnek. A legtermészetesebb módon jelen van a filia. Később azonban, ahogy a közös terheik növekednek, mert növekednek, gyerekek születnek, egyre nagyobb munkahelyi elvárások alá kerülnek, anyagi és egyéb felelősségek súlya alatt, a közös beszélgetések, a közös programok megritkulnak. A beszélgetés csak a legszükségesebbre korlátozódik. Sokszor van, hogy feleségek már csak a gyerekekről tudnak beszélni. A férjek pedig, amikor hazajönnek, és a feleségek beszélgetnének a gyerekekről, elbújnak az újság, a tévé, vagy az internet mögé, hogy egy végig dolgozott nap után végre egyedül lehessenek, hagyják őket békén, leereszthessenek. Ez persze bántja az asszonyt, és kész a konfliktus. Ebben a folyamatban évek során a házastársi egység barátság dimenziója megfakul, megkopik, elkopik. Nem barátok már. Nincsenek közös beszélgetéseik, témáik. Azon túl, hogy mi a legszükségesebb, ahogy beosztjuk az életünket, amit megveszünk, vagy mi van a gyerekekkel. Nem tudnak közös programot szervezni. És ezért ezt az igényüket máshol élik meg. Ádám a cégnél sokkal jobban megérti magát a kolléganőjével, aki intellektuálisan is egy idő után sokkal jobb partnernek bizonyul, mint Éva, aki egész napját sírórívó gyerekek, pelenkák, játszóterek között tölti, és egy idő után már csak erről tud beszélni. És ezért Ádám egyre jobbakat beszélget a kolléganőjével. Nagyon jól megértik egymást, együtt kávéznak. Egészen addig, ameddig egy nap fel nem ismeri, hogy mindig ő körülötte forog az agya. És ez már több, mint barátság. De persze lehet, hogy Éva sem marad közben magára. A gyerekek cseperednek, és még Ádám gürtöl, és egyedüli érdeklődési területét, férfi, autók, számítógép, technika. Csak a haverjaival tudja megosztani. A feleségével erről nem tud beszélni, más meg nem érdekli. Éva pedig közben, mivel a gyerekek nőnek, beiratkozik egy relaxációs tanfolyamra, vagy bármilyen tanfolyamra. És a tanfolyam vezető egy érzékeny, kultúrát férfi, akivel nyilvánvalóan Évával közös érdeklődése van, hiszen az egyik tanítja, a másik tanulja. És feltűnik neki, hogy Éva milyen kiemelkedő képességű ezen a területen. És szigorúan szakmai vonalon kezdenek el egyre többet beszélgetni, miközben Évának egyre jobban esik, hogy valaki végre megérti őt, hogy valaki végre becsüli őt. És egyre jobban esik, hogy van az életének egy olyan területe, ami nem csak a család, a háztartás, a gyerekek, amiben nem kap annyi megértést és megbecsülést. És kitárul előtte egy világ, amelyben a férje Ádám már nem partnere. És esetleg néha még meg is próbál beszélni a relaxációs tanfolyamról a férjének, Ádámnak, de Ádámot az nem érdekli, mert ő el van veszve a saját dolgaiban. És ebben az elutasítottságban Évának egyre többet jelent a tanára. Egészen addig, amíg egyszer csak a karjai között találja magát. Amikor férjnek és feleségnek az érdeklődése két teljesen különböző irányba megy, amikor úgymond az egyik úgy érzi, hogy én már kinőttem a páromat, mert évek teltek el, és én haladtam előre a munkahelyemen, vagy tanultam, és nem volt a másik társ mellettem, akkor veszélyesen abba a helyzetbe kerülnek, hogy a filia szükségét mással érjük meg, és mással megélve az mélyebb kapcsolatokra vezet. Ebbe a repedésbe belép valaki más. Talán érezzük a történetekből, hogy a filia, a barátság, a házastársi egységnek alapvető, elengedhetetlenül fontos része. Mindez nem jelenti azt, hogy Ádámnak nem lehetne női barátja, vagy Évának nem lehet férfi barátja. De abban a pillanatban, ha egy Ádám vagy egy Éva, kedves testvérek, itt, ide kell nézni. Abban a pillanatban, ha egy Ádám vagy egy Éva azt érzi, hogy, mert ez rólunk szól, tehát pont rólunk szól, azt érzi, hogy van valaki, van valami olyan barátság az életében, ami már egyre erősebb, jelentőségteljesebb, fontosabb, értékesebb, mint a házastársam barátsága, amit már nem is nagyon tudok megosztani vele, akkor fel kell ismerni, hogy baj van, és veszélyes vizeken evezünk. Azt gondolom, lehet egy asszonynak férfi barátja, lehet egy férjnek női barátja. Abban a pillanatban, ha az már sokkal erősebb, mint az otthon meglévő barátság, akkor már baj. Még időben meg kell osztani az életünket egymással, meg kell beszélni, valaki ezt felismeri, gyorsan elmegy a házastársához. Figyelj, ezt érzem, mi lett a köztünk való barátsága? Meg kell próbálni újra hangsúlyt fektetni arra, hogy töltsünk időt együtt, ami elősegíti az életnek ezt a dimenzióját. És adott esetben még időben meg kell szakítani ezt a barátságot a harmadik féllel. Erről beszél. A második terület az erosz. Az erosz a szerelem, a vonzódás dimenziója. Beletartozik a szexuális vonzódás is, de nem kizárólag erről van szó. Még a filia jelszava az volt, hogy jól megértjük egymást, az érosz jelszava, tetszel nekem, vonzódom hozzád, szerelmes vagyok beléd. Hadd hívjak segítségre egy másik idegen kifejezést, hogy az éroszt jobban bemutassam, ez a szexus. A szexus a kizárólagosan testi szempont férfi és nő között. A szexus érdeklődését felkelti egy nő vagy egy férfi, de nem egy személyre irányul, hanem egy ingert keltő tárgyra. A szexusnak mindegy, hogy kiről van szó. A szexus célja az, hogy ki akar elégülni. És ez Isten teremtése folytán egészséges, normális, szép és szent része az ember életének. De az Eros ezzel szemben tovább, hogy az Eros törődik a másik lelkével. Az Eros feltétlenül két emberhez kötődik, személyes kapcsolatot feltételez, amelyben nem csupán a szexus kielégüléséről szól. Már ebben érezzük, hogy az erotika szó az mennyire mai nyelven teljesen téves lett. Tehát az erotika az azt mondta, a pornográfiával lett egyenlő. Az Eroson belül van a helye, és nagyon fontos helye a szexusnak. De ha a szeretet és szex elválasztódnak egymástól, baj van. Ádám és Éva igaz szerelemben és ezzel együtt kielégítő szexuális életet élve töltötték házasságuk első éveit. De a korábban említettek miatt gyerekek, felelősségek, egyre több nehézség és küzdelem, megfakult köztük a barátság, és ezzel együtt megfakult köztük az Eros is. Éva úgy érezte, ha Ádám nem érti meg őt, ha nem tekinti partnernek, ha nem hallgatja meg, ha nem gyengét, figyelmes és törődő iránta, akkor mert vannak egyéb elvárásai. A szívében növekedett a keserűség, egy-egy szóváltás, vita nyomán, és ezeket nem tudták megbeszélni, nem tudták lerendezni. A megbántottság Évában egyre nagyobb falat emelt Ádám irányába. Megkopott, meghűlt benne az Erosz, a szerelem, a vonzódás. És Éva egyre gyakrabban érzelmileg egyedül és magára hagyottnak érezte magát. Érzelmeit egyre jobban már csak a gyerekek felé élte meg. Ők jelentették a legtöbbet számára. Magában azt mondta, hát legalább ők szeretnek, megértenek, elfogadnak. De mindeközben nem érezte magát nőnek. És nagyon mélyen érezte, hogy valami hiányzik. Egy késő este, amikor Ádám megint mindennél fontosabb munkahelyi ügyeit intézte, Éva elkezdett szörfölni az interneten. Hamarosan egy kedves, természetesen anonim úriemberrel csetelt, aki mindenben olyan megértő volt. És ezért ez lett Éva titkos találkozóhelye hónapok során, ahol kijönthette a szívét, és ahol megértést talált. És észre sem vette, hogy ebből az ártatlan csetelés közben mikor jelent meg a szívében a szerelem régen elveszettnek hitérzése. A történetben a csetelés helyébe behelyettesíthető beszélgetések, találkozások egy baráttal, pszichológussal, lelkipásztorral, aki segített, megértett, és közben egyszer csak szerelem született. Mindeközben természetesen Ádám körül sem álltak meg az események, mert nem szoktak. Egyre több frusztráció gyűlt benne, hiszen Éva rendszeresen kitért a közeledései elől. Néha szomorú volt emiatt, de gyakrabban találkozott haraggal és tűvel a szívében, amit máskor még nagyon szégyelt. Ő is magányosnak érezte magát, neheztelt Évára, hogy nem törődik vele, hogy a gyerekek mindig fontosabbak, vagy lehet, hogy ez csak ürügy volt, ő se tudta. És az alkalmankénti együttléteik pedig nem oldották a ki nem beszélt problémákat, a fokozódó elhidegülést. Nem működött a szexuális életük, de arról sem tudtak beszélgetni. Talán úgy gondolták, teljesen helytelenül, hogy ez nem is olyan fontos része a házastársi egységnek, mint az úgynevezett lelki dolgok. Együtt jártak istentiszteletre, kivették részüket a szolgálatból, és senki sem tudta, hogy milyen nehézségeik vannak. Talán ők sem, egészen addig, amíg Ádám nem lett szerelmes kolléganőjébe, és nem költözött hozzá, mondván, hogy megtalálta azt a boldogságot, amelyre már semmi esélye sincs szerinte a megromlott házasságában. Az Erosz hiánya, valamint ezzel együtt a szexus kielégítetlensége olyan repedést hozott létre a házassági egységükben, amilyen keresztül a szövetségükben egyszer csak besétált egy harmadik. Mind az Ádámoknak, mind az Éváknak egy hatalmas nagy csapdával kellett szembenézni ezekben a történetekben. Ez pedig az, hogy keresztények révén, bár ez nem keresztényekre is igaz lehet, mikor a filia, valamint az Erosz elkezdett fellobbanni a szívükbe, amikor elkezdtek ezek az érzések megjelenni és gyökeret verni, akkor azzal áltatták magukat, hogy ez nem bűn, ez nem házasságtörés. Hát hiszen nem történt semmi testileg. És ezért megmaradtak és sütkéreztek ezekben a kellemes érzésekben, amit a harmadik barátság, a gyöngétsége, plátói szerelme jelentett neki. Egy titkos, rejtett zug született a szívükben, ahova bemenekültek újra és újra, ahova ellátogattak újra és újra, a házastársuk miatti elégedetlenség, csalódás és fájdalom előtt. Ott tartogatták ezt a helyet, ápolgatták, ragaszkodtak hozzá, és közben úgy érezték, hogy joguk is van rá, mert hiszen ezt nem kapják meg a párjuktól. És nem vették észre, hogy ez a titok, ez az érzés, ez a vágy, ez a személy, hogyan kezdett el egyre hatalmasabbá növekedni bennük, és egyszer csak hogyan lett úrrá testükön, lelkükön, egész valójukon. Csak azt vették észre, hogy egy nap robbant a bomba, hogy a párjuk már idegen, és hogy nem bírnak. Elképzelhetetlen, hogy a harmadik nélkül éljenek. Mi vagyunk ezek az Ádámok, és ezek az Évák, nem valaki mások ott kint. Ezek a mi történeteink. Isten gyermekeinek, Krisztus megváltottjainak a története. Itt feszül egymásnak köztünk. Isten egybe szerkesztő akarata, valamint azok az erők, amelyek a repedéseket hozzák létre. És mi vagyunk azok, akiket az Úr ma figyelmeztet, emlékeztet, óv, ha szükséges, keményen szembesít, mert szükségünk van rá. Ez az a pont, ahol a szeretet harmadik dimenziójáról, az agapéról szólok. Az agapé az a szeretet, amelyről Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy. Akkor az agapéról beszél. Az agapé kifejezést használja János apostol, amikor arról ír, hogy Isten szeretet, és abban jelent meg ez a szeretet, hogy Isten az ő egyszülőt fiát adta engesztelő áldozatul a mi bűneinket. Míg a filia és az erosz spontán érzelem, azok lesznek a barátaink, akikkel valamiért jól megértjük egymást. Abba szerelmesedünk bele, aki valamiért eltalálja a szívünket. Spontán érzelem, ami egyszer csak ott van, nem választjuk, nem döntünk felőre. Addig az agapé a tudatos döntés. Az agapé az akaratunk kérdése. Még a filia jelszava az volt, hogy jó együtt lenni. Az eroszé az, hogy beléd szerettem, szerelmes vagyok, vonzódom hozzá, tetszel nekem. Az agapé azt mondja, én a legjobbat akarom neked. A filia azért szeret, mert jó együtt lenni. Az érosz azért szeret, mert a másik vonzó. Az agapé pedig szeret, és pont. Feltétel nélkül szeret. Az agapé az, amelyik a szövetség kötéskor éppen Isten szeretetére és hűségére nézve így beszélt, tisztátokon keresztül is beszélt. Vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem. Ez az agapé szava. Meddig érvényes a házastársa szövetség eme ígérete vagy eskü? Mind a filia, mind az erosz kész elárulni a házastársi szövetséget. Mind a kettő elárulja. Évát is, Ádámot is bármelyik képes valaki máshoz fordítani, amint láttuk. Ádám is, Éva is a mennyekben jár, amikor ez a két régen elfelejtett érzés újra megjelenik az életükben. Ezek valami újat ígérnek, valami olyat, amit a házasságban már nem várnak, és ami teljesen egészségesnek, teljesen normálisnak tűnik. Hát végre újra megértem egymást vele. Hát végre újra szerelmes vagyok. Hát mi lehet ebben a rossz? Hát ez egészséges. Ez normális. És tudjátok, hogy mi az igazság? Így van. Ez teljesen egészséges. És ez teljesen normális. Csak bármennyire egészséges és bármennyire normális nem igazolja azt, hogy elárul a házastársa szövetséget. Nem igazolja azt, hogy eláruld és elfelejtsd az agapét. Nem a szerelem a rossz, semmi rossz nincs benne, hanem az ezzel járó árulás, a hűtlenség, a megcsalás. A másik ember kifosztása és megrabolása, ez a szörnyű a házasságtörésben. A lopott alma ugyanúgy étvágygerjesztő, finom és egészséges, mint az, amelyiket megvásároltál. És amikor beleharapsz, akkor nem érzed, hogy lopott, hiszen nagyon jó. A lopott alma nem rohadt alma. A másik iránt való, harmadik iránt való szerelem nem rossz. Jó, egészséges, finom, de mégis lopott az az alma. A szerelem, ami felnőtt Ádámban vagy Évában a harmadik iránt, nagyon jó. Mégis házasságtörő, és nem igazolja a hűtlenséget. Nem igazolja a hűtlenséget. Az agapé az a szeretet, amely ezt felismeri, amely a legjobbat akarja a másiknak, a szövetséges társnak. Az agapé az isteni, az önfeláldozó szeretet, amely még arra is kész, hogy a saját szívéből kitépje a filiát és az eroszt. Ez a házastársi hűség. Nem az, hogy soha nem jön be egy harmadik a képbe, hanem az, hogy még időbe felismerve, mert akkor könnyebb, de hanem akkor később. Az agapé miatt inkább választod a házastársadat, sem mint azt, aki olyan boldogságot ígér abban a pillanatban, amit te már nem gondolsz, hogy megadatok neked is. Az agapé ellene megy a saját érzéseinek, és szakít azzal, aki szívének kedves, szakít, mert inkább választja az Istennek való engedelmességet, a szövetséghez való hűséget, sem mint az érzéseit, amelyről tudja, hogy az ő lábát egy olyan útra helyezik, amelyen pusztulás és fájdalom van. Maga részére ezt még nem érzi, de nézze meg családjának, és akkor ez egyértelmű. Megteszi ezt még akkor is, ha testi értelemben nem történt semmi, mert tudja, hogy ezen már rég a házasságtörés útján. És amikor ezt valaki megteszi, ebben a döntésben teljesen Istenre bízza magát. Mert lemesztelenedik, mert veszteséget él át, és mert nincs más, mint hogy Isten hűségében bízik. Abban, hogy egyszer majd, mert ez a dolog ez nem lefutott kör, még hogy ilyenkor az ember azt is érzi, hogy lefutott. Bízik Isten hűségében, hogy egyszer majd a házastársával is újraépül a harmonikus, meleg, örömteli. Az engedelmesség mindig az Isten iránti bizalomból fakad. A bizalom pedig abból, hogy tudjuk, hogy Isten szeret bennünket. Ez az agapé nem csak a vészhelyzetben jelenik meg, hogy az menekülést kínáljon. Ádám és Éva elhidegülésének folyamatában már jóval korábban megjelenhet, meg kell, hogy jelenjen az agapé, ami megtöri az egytest leépülésének a folyamatát. És erre hív bennünket Pál apostol a lekcióban. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez az agapé, amelyre újra és újra hív bennünket Krisztus. De megszorítja a párjukat is, az asszony tisztelje, becsülje, értékelje a férjét. Ha Jézus Krisztusnak önmagukat alárendelik, akkor szeressék egymást is, agapé szerettette. Hogy mit jelent így szeretni Évát, és mit jelent így szeretni Ádámot az a korábbi történetekből, azt hiszem egyértelművé vált. Filia, érosz és agapé együtt, a maga teljességében, a másik hasznát keresve, az egytest titkának minden dimonzióját megéri elénk adja. Nagy titok ez, én pedig Krisztusról és az egyházról mondom. Teszi hozzá ehhez az apostol. Ez a nagy titok, ami reménységünk. Ez a nagy titok, ami reménységünk. Hogy Isten Krisztusban való szeretete a Szentlélek erejében ma is megjelenik köztük. Leleplezi a repedéseket, és gyógyulást hoz az életünkben. Mert mindannyian, akik házasságban élünk, Ádámok és Évák vagyunk. Mindannyian érezzük a küzdelmet, a kisebb-nagyobb repedésekkel a házastársi szövetség. De most arra hív bennünket Isten, hogy jöjjünk az ő jelenlétébe, mint házastársak, jöjjetek az ő színe elé. Ott vannak ezek az apró repedések, meg nem bocsátások, elégedetlenség a másikkal, elvárások egymás felé. Ott vannak ezek a repedések itt és most köztetek. És Isten most azt mondja, jöjj az én jelenlétembe. Nagy titok, a ti kapcsolatotok Krisztus és az egyház kapcsolatának a titka. És az Isten agapé szeretete, amellyel szeret benneteket, áradjon most be a szívetekbe. És engedjétek el Isten jelenléte előtt ezeket a sérelmeket, ezeket az elvárásokat, ezeket az apró repedéseket. Itt az apró dolgokról van szó. Aki lelepleződött, gondolját, ki az, aki felé a filia vagy az érosz mélyen beleplántáltatott a szívébe, aki nem az ő házastársa. Jöjjön az Isten jelenlétével, az Isten agapé szeretetére tekintve, és mondja azt, hogy kiszakítom a szívemből, elvárom azt, bármennyire is fáj. Kérjük, hogy Isten szent lelke lobbantsa fel bennünk az ő szeretetének a tüzét, az ő szeretetének a lángját. Amen. Most egy olyan éneket fogunk énekelni, amit sokak esküvőjén énekeltek. Hogy is kezdődött? Tegyél engem pecsétnek. Ez sokak esküvőjén elhangzott. Házastársak, így álljatok Isten elé. Ennek a tűznek a lángjai, az Úrnak lángjai, ami megfakult, ami elment, ezt az Isten lelke meg tudja újítani. Ez az egyik. A másik, hogy utána a dicsőítésbe leszünk ma együtt, és a dicsőítés alatt a templom hátában ott leszek az egyik egy helyen Dórával én, másik helyen Eszter és Bobi. A dicsőítés alatt ima szolgálatra lesz lehetőség. Ha egy házas pár csak Isten áldását akarja kérni, akkor jöjjön kérjen imádságot. Ha valaki egyedül van, ha valakit már elhagytak és csak felkeveri mindez a sebeit, jöjjön kérjen imádságot. Tehát nem csak házaspároknak szól mindez, és nem csak házaspárok kérhetnek imádságot, de lépjünk be az Isten jelenlétébe, várjuk az ő gyógyító jelenlétét, kérjük az ő áldását, és engedjük a szívünkbe az ő szeretetét. Urunk Istenünk, a Te jelenlétedbe hívtál bennünket. Életünkkel, életünknek olyan pontjaival, amellyel kapcsolatban nagyon-nagyon sok öröm és boldogság, és hasonlóan oly sok fájdalom és szenvedés jár. És ami talán mégis a legfontosabbak közül való. És jövünk most hozzád mindannyian. Jövünk, mint özvegyek, akik elvesztettük a házastársunkat, akiknek hiánya a mai napig velünk van. Akik elvesztettünk olyan házastársakat, akivel harmóniában, békében éltünk. És újra kérünk, hogy Te légy az, aki betöltöd az űrt, aki szereteteddel, gyengétségeddel, szent lelkeddel vigasztalsz, gyógyítasz, erősítesz. Mert szükségünk van Te rád. Imádkozom gyászoló testvéreinket, akik ma közöttünk vannak. Légy így, szereteteddel jövünk. Jövünk, mint emberek, akik elváltak, akiket megcsaltak, akiket kifosztottak, kiraboltak, vagy épp úgy, mintha mi tettük ezt másokkal, kifosztottuk ki, mit csak mi raboltuk meg őket. És a kegyelmedért kiáltunk, azért a kegyelemért, amely befedez minden bűnt, amelyen ő befedez sok szenvedést, sok fájdalmat. Adjuk magunkat Te neked. Jövünk mint házastársak házasságban élve, repedésekkel, hiányokkal, alkalmanként akár reménytelenséggel, és kiáltunk, hogy ments meg Jézus, ments meg, mert Te vagy a szabadító, Te vagy a gyógyító, és mi hiszük, hogy Te vagy a szabadító és a gyógyító, és nem akarunk, nem akarjuk feladni a reménységet. Nem akarjuk elhinni, hogy nincs gyógyulás. Nem akarjuk elhinni, hogy nem találhatunk vissza hozzád együtt, és a Te tüzednek a lángjai nem lobbanhatnak újra fel a mi szívünkben egymás iránt. Jöjj, Úr Jézus Krisztus is légy a gyógyító. És jövünk hálával és örömmel, amennyiben az a kegyelem ért bennünket, hogy megerégedett házasságban éltünk. Mindenben adjuk most magunkat Te neked, nem csak magunkért, hanem ezért az egész gyülekezetért, ennek egységéért, egészségéért, nem csak a gyülekezetért, hanem ezért az egész társadalomért, amelyben annyi a nyomorúság és a fájdalom, és amely várja, szomjúhozza a jó hírt, az örömhírt, azt a közösséget, ahol testé lett az evangélium, akiknek életében megjelenik a Te hatalmad, a Te szabadításod. Imádkozunk most így hazánkért ezen a nemzeti ünnepen is, amikor megint és folyamatosan annyi keserűség, annyi harag, annyi dű sokasodik fel, talán a mi szívünkben is. Szeretnénk nem haragos, nem elégedetlenkedő, nem hőbörgő emberek lenni, hanem olyan együttérző emberek, akik az egész ország, az egész nemzet sorsára is a Te szemedből, a Te oldaladról tudnak tekinteni. Kérünk Téged igazságért, kérünk Téged szabadságért, kérünk Téged az utcában békéért, és kérünk Téged igaz és tisztességes vezetőkért. Jöjj Szentlélek Isten, munkálkodj bennünk, szólj hozzánk, gyógyíts bennünket, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az embereknek. És ne vigyünk nekünk a sértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Ti az országod.